az ige hirdetés alapigéjét, textusát Pál apostol írta le a rómaiakhoz küldött levelében, a 6. fejezet 23. versében eképpen. Mert a bűn zsolja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban éveken keresztül olvashattuk a polgári sajtó komolyan tépelődő írásaiban, hogy Magyarország egy következmények nélküli ország. Fájt is a szívem ilyen megállapításokat olvasván, hallván. Különösen Fritz Tamás és Bayer Zsolt feszegeti ezt a következmények nélküli ország kérdést mind a mai napig. Amikor úgy lehet hazudni, hogy annak sem morális, sem jogi következménye nincsen. Amikor emberek szemét lehet kilövetni, köztük az én sarkad újteleki lelkipásztor utódom szemét is, annak semmiféle következménye nincs. Amikor úgy lehet a mai napig kifosztani egy budapesti étteremben a külföldit, hogy az észre sem veszi, vagy ha észreveszi és botrány csap, minden baj nélkül el lehet hallgattatni erőszakkal. A minden baj nélkül ez esetben az elkövetőkre vonatkozik. Elég baj az annak, akik kifosztottak, és utána még jó alaposan el is tángáltak. Mehet haza lógó orral, meg azzal a meggyőződéssel, hogy na ide se jövök többet. Keresztjén ember vagyok, református, a diaszpórában élek, és tudomásul kell vennem, hogy minden kimondott szónak következménye van. A jónak is, a rossznak is. Álljon itt mind a kettőre egyetérve. A jó szó, vagy a jó szavak következményét Jézus sok gyógyítási történetében láthatjuk, hallhatjuk. De én egy másikat választottam, a lévi elhívását. A Jézusi jó szó így hangzott, kövess engem. A jó szó következménye pedig az lett, hogy Lévi követte mesterét, hűséges tanítványá lett, s végül ő lesz majd az, aki Máté evangélistaként a zsidó keresztények számára összeállítja az evangéliumot. Egy példa a rossz szó következményére. Gyökösi Bandi bácsi írta le az esetet valamelyik könyvében, én már nem emlékszem rá, bizony nem tudom megmondani, hogy melyikben. A történet nem is maradt meg bennem szó szerint, de annál inkább megmaradt a magja, a lényege. Fiatal ember, alig túl a 30-on, egyetemi végzettség, biztos állás, jó és felépített egzisztencia, feleség, egy vagy két gyerek, minden látható ok nélkül öngyilkos lesz. Megindul az állam igazgatási eljárása halál okának kiderítésében. A halott ember zsebében egy kis cédulát találnak, rajta ez a mondat. Mit keres itt egy töpörtyű? Az eljárás végén kiderült, hogy még általános iskolás korában dörrent rá így a testnevelő tanára, eredje sor végére töpörtyű. Nem sok érzéke volt a gyermeki lélekhez, különösen, ha az a gyermek még kisebb rendőrségi komplexusokkal is küzdött. Ha a kimondott szónak ilyen következménye van, hogy élet és halál felől tud dönteni, mennyivel inkább a cselekedetnek. A világon minden cselekedetnek következménye van. Mi ugyan nagyon-nagyon szeretnénk, ha nem lenne. Valamit teszünk, és utána kétségbe esett bizakodással kérdezünk, hogy jaj, de ugye nem lesz belőle semmi baj. Ugye nem lesz rossz következménye. Elárulom neked, de lesz. Legfeljebb nem az, amit mi emberi logikával várnánk. Ez az ok-okozati rend érvényesül az Isten országában is. A római levél egész 6. fejezete erről szól, hogy életvitelünk, cselekedeteink, gondolkodásmódunk logikus következménye a törvény, Isten törvénye, írott törvény alapján a büntetés, a pokol és a kárhozat lenne. Csak hogy. És ez most itt az evangéliumi de helye. Mert emögött a de szócska mögött, a csak hogy mögött evangélium rejtezik. De Isten szeretete nagyobb a törvény és az ember logikájánál. Így van az, hogy a megsokasodott bűnnek lehet más következménye is, mint büntetés, kárhozat és pokol. Az Isten kegyelmes Isten. Erről Pál is ír, ahol tudni, hogy megnövekedett a bűn, ott még jobban kiárad a kegyelem. És ezt a kegyelmet nem kell és nem is lehet kiérdemelni, ezt csak ingyen lehet kapni, és a bűnös ember alázatával el lehet és el kell fogadni. Mert az Isten kegyelme előfeltétel nélküli. Egyedüli oka pedig, egyedüli eredője az Isten végtelen és határtalan szeretete. Végtelen, határtalan szeretete. Vajon mi jut az embernek először eszébe a meg nem érdemelt, ki nem érdemelt szeretetről? Mi jut az embernek az eszébe az ingyen kegyelemről? Aki azt gondolná, hogy hála meg köszönet, az nagyon téved. Az még nem nézett szembe a bűn természetével, és még inkább nem nézett szembe a bűn mélységeivel. Az ember talán meghökken a kegyelem láttán, hallatán, de a következő gondolata valószínű ez. Végezhetünk mi nyugodtan tovább is, még gátlástalanabbul is, ha megy, mintha semmi sem történt volna. Kedves testvéreim, minden emberben rejtőzik egy mini rasputin. Minél nagyobb a bűn, annál nagyobb a kegyelem. Ez a gondolat nem Rasputinnál jelent meg először. Már Pál apostol korában is ezt terjesztették a gnosztikusok. Élj úgy a kegyelemben, mintha a kegyelemnek nem lenne semmiféle következménye. A kereszténység közel 2000 éves történetének állandó kísértése ez, és ma is jelen van sok ember hitről felfogott gondolkodásában, sajnos még inkább cselekedeteiben. A vallásos ember örül, mikor Isten kegyelméről hall, ezt igényli és köszöni szépen, csak éppen az életén nem óhajt változtatni. Nem gondolja újra dolgait, nem változtat a gondolkodásán, emberi kapcsolatai. Ha letelt a 8 óra munkaideje, nem megy emberek közé. Inkább otthon ül a gépe előtt, legfeljebb legszűkebb család tagjaival csetel, ugyanúgy intézi a dolgait, mint a világ fiai. A munkahelyén nem lesz szorgalmasabb a hitetlennél, gyermekét nem viszi Isten tiszteletre, mit több ő sem megy el, mert ő egy autonóm lény, a házastársi vitánál rögtön a válásra gondol, esetleg el is válik. Gyermeke neveléséből, ha van neki gyermeke, hiányzik a következetesség. Mindig megtalálja a maga és a gyermeke számára a kényelmes kiskapukat, leginkább természetesen a saját maga számára. Döntéseinek meghozatalában nem az Isten igéje vezérli, problémáinak enyhülését a nagyobb fizetéstől, esetleg egy lottó nyereménytől várja és reméli. Az élete nem Isten kegyelméről szóló bizonyságtétel. úgy él, mintha minden következményének nélkül maradna az életében. Pedig az Isten azt mondja, éppen a most hallott bibliai történetben is, meg a most hallott textusban is, hogy a kegyelem nem maradhat következmények nélkül. Szó sem lehet arról, hogy aki a kegyelmet elfogadja, vagy bár elfogadta, hitre jutott, hogy az tovább is úgy éljen, mint addig. A kegyelem ugyanis előfeltételek nélküli, de nem következmények nélküli. Ahol az életem nem látszik meg a kegyelem következménye, ott az az ember nem él a kegyelem állapotában. A kegyelem következménye az, hogy az ember meghal a bűnnek, és a további életét az Istennek szenteli. De ez nem jelenti távolról se azt, hogy ki kell vonulnia a pusztába, föl kell ülnie egy oszlop tetejére, remeteként kell, hogy végigélje az életét. De igenis azt jelenti, hogy az ember immár nem a gonoszság fegyvere többé. A gonosz leginkább a Krisztus kegyelmén kívüli ember által van jelen itt a világban. A gonosz egy ember által jött be, elterjedt általa és halált okozott, hallottuk. A történelem Bibliánkban feljegyzett első halálesete egy gyilkosság volt. Káin agyonütötte a testvérét. Azóta is a gonosz legfőbb fegyvere az ember. Akár csábításon, akár gonosz tettek végrehajtásáról, akár a gonosz hatalmának támogatásáról van szó. Mindenre megvan bennünk a készség és a hajlam. Első szüleinek, Ádámnak és Évának paradicsomi engedetlensége folytán, ahogy a Heidelbergi K.T. 5. és 7. kérdés felelete fogalmaz, mely által Ádámnak és Évának paradicsomi engedetlensége miatt, mely által a mi természetünk úgy megromlott, hogy mindjárt bűnben fogantatunk és születünk, és természet szerint hajlandók vagyunk Isten és a fele barát gyűlöletére. Csak hogy Istent a terve véghezvitelében nem lehetett föltartani, és kiárasztott a kegyelmét erre a világra. Ha a fiúban megjelent üdvözítő kegyelmet elfogadjuk, következésképp meg kell, hogy változom bennünk és körülöttünk minden. Nem arról van szó, hogy az életem egy-két ráncát ki kell vasalni, egy kicsit kisimítani, hanem az egészet újra kell gombolni. Lehet, hogy nem is egyszer. Újra meg újra át lehet, és újra meg újra át kell rendezni az életemet, ahogy az Isten akaratát egyre jobban megismerem. Ha kell, akkor naponta. Fáradtságos és nehéz folyamat ez, de mindenképpen megéri. Az igére figyelve elhagyom a beidegződéseket, rossz szokásokat, tévedéseket, bűnöket, a gonosz szolgálatát. Ahogy ez fokról fokra történik, azt nevezzük megszentelődésnek, az pedig nem egyéb, mint a láthatatlan hitnek láthatóvá, érzékelhetővé, tapasztalhatóvá válása. Ez az elfogadott és megtapasztalt kegyelem szükségszerű következmény. Ezen iparkodik mindenki, aki számára a hit nem csak egy szép fasszád. Aki ebben az iparkodásban megrestül és hagyja betokozódni a bűnt, mert életének bizonyos dolgait nem akarja vagy nem tudja az ige mérlegére tenni, félő, hogy nem veszi komolyan a kegyelmet sem, és kiesik belőle. Mert olyan nincsen, senki ne ringassa magát ebbe az álomvilágba, hogy szájjal hiszek, de továbbra is a gonosz szekértolója, a gonosz meghosszabbított keze az élete. Akkor a hit csak önállítás és mások becsapása. Pál egy képet használ ehhez, hogy jobban megértsük ezt. Azt mondja, ha a kegyelem uralma én alatt élünk, szabadok vagyunk a bűntől, viszont szolgálati engedelmességgel tartozunk Jézus Krisztusnak. Egyébként pedig ez a valódi szabadság. De azt meg kell érteni, hogy a kegyelmet elfogadni nem egyenlő azzal, hogy majd én dirigálhatok Krisztusnak. Csúnya szó, én tudom, de itt is most helyén van. Az ember, még a legszuperebb hívő ember is hajlamos azt gondolni, hogy majd én megmondom neki, hogy mi a jó nekem, mindig nekem, majd én megmondom neki, hogy kit térítsen meg, kit hívjon el a gyülekezetbe, kinek a fejére olvassa rá a bűneit, és kit szólítson meg az evangélium üzenetével. Pontosan az ellenkezője kellene, hogy történjen. A kegyelmet elfogadni azzal egyenlő, hogy én lettem az Isten szolgája Krisztusban elnyert szabadságban. Ez így a normális emberi gondolkodás számára nem igaz. Ellenmondásos. De aki a Krisztusban van, az tudja, hogy ez a szabadság, ez valóságos szabadság. Nincs benne semmiféle megkötözöttség. Ő a fej, mi néki tagja. Ő dönt, mi engedelmeskedünk. Ő a gazda, mi a cselédek az igazság szolgálatában és az igen hirdetésében. Innentől kezdve pedig nem kell a gonosz kinyújtott kezének lennem. A Krisztusban nyert szabadságban lehetek az ő áldásosztó, jót cselekvő, szolgáló keze is. Nem kell többé a gonosz, hazudozó, káromkodó propagandistának lenni. Lehetek a Krisztus bizonságtévő, vigasztaló szava is. Hatalmas dolog ez. Azt tudnék, hogy Jézus Krisztus hasznos része lehetek. És ez a szolgálat, ez a Jézusban van a részem, ez szentel meg. Azt mondtam az elején, hogy minden szavunknak, minden döntésünknek és minden cselekedetünknek következménye van. Azzal, hogy az ige alátámasztja ezt a dolgot, Isten a felelősséget a vállainkra helyezi. Maradhat az ember a bűn szolgája, eltaszíthatja a feléje kinyújtott kegyelmes kezet, megtagadhatja az engedelmességet annak ellenére is, hogy hallott az Isten kegyelméről, de talán szájával el is fogadta. Ha mindezek ellenére ó ember marad, akkor a bűn megtermi benne a halál minden gyümölcsét. Kedves testvéreim, szeretném ezt az igehirdetést egy nem is tudom mivel, mondjam így, szép gondolattal lezárni. Elmondok nektek egy mesét egy asszonyról, meg annak a fiáról. Ha mese, akkor szép mese. Ha igaz a történet, akkor hátborzongató. Mindenképpen szeretném, ha a végén azt mondanátok, szeretnék én is így gondolkodni. Valamikor réges-régen élt egy részeges, rossz, gonosz fiatalember. Rablónak állt, és az egyik akciója végén meggyilkolta a kirablott embert. A királyság rendőrsége a fogmegek óriási hajszát indítottak az elfogására, majd jó néhány hét múltán el is kapták. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a királyi ügyészség vádat emelt ellene, bíróság elé állították, a bíróság annak rendje és módja szerint halálra is ítélte. Nos, ekkor rémült meg igazán ez a fiatal ember, hogy talán mégse kellett volna rablónak és gyilkosnak állni. Teljes bűnbánattal nyújtotta be a kegyelmi kérvényét itt is, meg ott is, meg amott is, míg végül ugye a legfelsőbb bíró a király elé került. A király nem indulatból döntött, megfontolta a végső döntését, és nem kegyelmezett meg a rablógyilkosnak. A rablógyilkos anyja, akinek a gonosz fiú volt az egyetlen támasza az életben, remegve várta a király kegyelmi ítéletét. Amikor megtudta, hogy a fia halálos ítéletét a király helyben hagyta, azonnal elzarándokolt a királyi palotához és kihallgatást kért ő felségétől. Hosszas könyörgés után beengedték hozzá. Térdre hullott a király előtt és udat tervő szíve kérését, vágyát. kegyelmezzen meg a király a fiának, hiszen az a rossz fiú az én egyetlen támasza. Nélküle ő éhen hal. Elnéz. A király ennyit mondott, quod dixi dixi, amit mondtam, megmondtam. Holnap délben, amikor megszólal a királyi katedrális nagy harangja, a fiadnak a piac téren fejét veszik. Felérett a másiknak, lassan ballagott az idő délfelé, már dél is van, már el is múlt, de a harang nem szólal meg. A rablógyilkos kivégzését felfüggesztették. Nem sokkal a déli harangszó elmaradása után megjelent az anya a királyi palotában, mindkét keze vastagon bebugyolálva, kihallgatást kértő felségétől. Hosszas könyörgés után bebocsájtották elébe. Megszólal az asszony, fölséges királyom, te azt mondtad, hogy ma délben, ha megkondul a bazilika nagy harangja, a fiamnak a fejét veszik a piac téren. Köszönöm neked, hogy nem gyilkoltattad meg, pedig tudom, megérdemelte volna. De tudod-e, király, miért nem szólalt? Miért nem kondult meg a nagy harang? Nem. Az asszony elkezdte lassan lebontogatni a kezét rejtő rongyokat. Mindkét keze véres, nyílt törések az ujjain, a csuklón, az alkarjain. Látod, felséges királyom, azért nem szólalt meg a nagy harang, mert én fogtam a nyelvét. Ha mese, akkor az asszony cselekedete Jézus Krisztus véres áldozatára utal. Ha igaz ez a történet, akkor példa nekünk. Arra, hogy az életért semmilyen áldozat nem drága.